Tisztelt konferencia, hölgyeim és uraim! A Trianon utáni bonyolult szellemi lelki politikai viharok közepette a Debreceni Egyetem református hittudományi karának tudományos szellemi műhelye kiemelt jelentőségű volt. Komoly teológiai felkészültséggel és pedagógiai bátorsággal olyan protestáns szellemiségű válaszokat fogalmaztak meg a kor kihívásaira, amelyek mély és átgondolt bibliai és teológiai válaszok voltak, amelyek egyaránt iránymutatást jelentettek az egyetem falain belül és az azon kívül élő protestáns értelmiség számára. A felfokozott nacionalista közhangulat idején a radikalizálódás ellen ható, azt visszafogó, fajelméletmentes nemzeti identitástudat ápolásában jártak élen a debreceni teológiai tanárok. Szükség is volt erre, mert a Klebersberg minisztersége idején bevezetett egyetemi numerus clausus törvény 1920-as évekbeli alkalmazása miatt, majd az 1928. évi módosítása után több hullámban szerveztek zavargásokat a jobboldali radikális ifjúsági szervezetek az ország szinte valamennyi egyetemén. Debrecenben különösen is az 1928 őszén, 32 őszén, a 33. 34. tanévben és 1940 őszén volt zajos, több napig elhúzódó rendbontás és tüntetés. A hazai egyetemeken történt eseményeket kutató Ladányi Andor szerint országosan is igaz a megállapítás, idézem. Az egyetemi vezetők, professzorok közül csak kevesen voltak, akik az atrocitások elkövetőivel szemben erélyesebb fellépést követeltek. Ezek közé tartozott Csikes Sándor, a debreceni református hittudományi kar dékánja, aki azt javasolta, hogy a zavargások kezdeményezőit gyorsított fegyelmi eljárással zárják ki az egyetemről. Eddig az idézet. A meghatározó személyiségek mind így gondolkodtak, tanítottak és publikáltak erről a kérdésről. Meg kell említenem a püspökkélet Révész Imre korai figyelmeztetéseit, Vasadi Béla professzor több írását, Pákozdi László Márton dolgozatait, aki a Közlöny című diáklapban és a Teológiai Szemle 33. 34. évfolyamában több folytatásban tudósított a németországi egyházi harcok teológiai és nemzeti vonatkozásairól. Nem csak a status presensről adott beszámolót, de a Bluetooth-Bodem mítosz gyökereit és várható fejleményeit is tárgyalta. Pákozdi László Márton részletesen bemutatta Kárbárt Theologische Existenz heute füzeteit, illetve jelentős még a Németországi Egyház nagy kérdései egy nemzeti szocialista író könyve tükrében című tanulmányterjedelmű könyvismertetése. A barfüzetek ismertetése után óvó szavakkal fordult az olvasókhoz a recenzens. Idézem, Németországban nagy tűzzel folyik a kereszténység germanizációja. Vigyázzunk, hogy nálunk, mint turanizálás vagy magyar vallás, föl ne üsse a fejét ugyanaz a betegség, és hogy az egyházi és nemzeti küzdelemben meg ne feledkezzünk arról, hogy először az Isten országát kell keresnünk. Eddig az idézet. A tudományos teológiának ebben a korszakban megnőtt az aktualitása, ahogy azt Ceglédi Sándor professzor megállapította. Egy beláthatatlan arányú világnézeti forradalom vihara zúg el fölöttünk, írja. A második világháború mindenek előtt ideológiai háború. Ha a tudományos teológia hallgat, csak megnövekszik a veszély, hogy kijelentés ellenes eszmáramlatok özönvíze borítsa el az egyház és a társadalom egész életét. Eddig az idézet. Ceglédi Sándor maga sem hallgatott, hanem ebből az elkötelezettségből 1932-34 között figyelemmel követte és ismertette a német egyházi harc folyamatát. 1937-ben közölte Martin Niemöller készített interjúját és hiteles beszámolókat küldött Halléból, a német hitvalló egyházról, amely magatartás teológiai állásfoglalásán nőtte ki magát a Választott nép című könyvében. Szükség is volt erre a tanári eligazításra, és az ösztöndíjról hazajöttek beszámolóira. Ezek közül tudjuk, hogy például Kósa Ferenc szénior 1938-39-ben volt Wuppertal-Eberfeldben ösztöndíjon, és írásban is megörökítette élményeit. Írását a Közlönynek szánta, de akkor az nem jelenhetett meg. Tapasztalatait viszont diáktársai körében ismertétette. A teológus ifjúság az előadó termekben, etikaórán, például a Bart tanítvány Török Istvánról, és a szemináriumi gyakorlatok során másoktól is megkapta a szükséges eligazítást, és ez magyarázza azt, hogy a szélső jobboldali fanatizmus kísértéseivel szemben a Az átlagosnál jóval immunisabbá váltak a debreceni diákok, és nyitottak maradtak a magyar nép sors problémái iránt, sőt azok megoldására, ha talán csak jelképesen is, mint például a kollégium diákjainak baranyai telepítési akciója során lépéseket tettek. Révész Imre püspök a háború közelettével az egyre erősödő faiság államának berendezkedésétől élesen elhatárolta a kálvinista iskolapolitikát. Ceglidi Sándor örökítette meg az alábbiakat. A hittudományi kar tagjait nemzetközi és ökumenikus tájékozottságuk segítette abban, hogy a harmadik birodalom és szövetségesei vereségét határozottabban anticipálták, mint a többi teológiai karok tagjai, bár az utóbbiak között is csak kevesen akadtak olyanok, akik a nácizmus győzelmében reménykedtek. 1943 késő nyarán felkereste a kart a Németországi Evangélikus Egyház külügyi hivatalának egyik tisztségviselője, és egy egész délután tartó beszélgetés után, amikor már pontosan tudta, kikkel van dolga, óvatosan tájékoztatott arról, hogy komoly készülődések vannak folyamatban Hitler eltávolítására. Csak a háború után tudtuk meg, hogy vendégünk éppen úgy, mint Bonhoeffer, Canaris admirális támogatásával utazott a még semleges országokba. Canariszt azután egy napon végezték ki Bonhoefferrel, nem sokkal a német kapituláció előtt a flossenburgi koncentrációs táborban. Egy olyan beszélgetés, mint amilyen a miénk volt, vallja Ceglédi, más egyetemi karon 1943-ban nem történhetett volna meg. Ezt a figyelemre méltó habitust azért tekinthetjük sajátosnak, mert ez a teológiai iskola és nevelő közeg érlel ki egy olyan bölcsészhallgatót, ifjú dr. Varga Zsigmondot, aki a teológiai tanulmányait is abszolválta, és mint bölcsészdoktori címmel rendelkező teológiai ösztöndíjas diák lett a magyar kereszténység mártírjává a II. Világháború idején. Varga Zsigmond gyanútlanul, ifjúi odaszánással járta meg ezt az utat, és így jutott el a mártírságig. Tanítvánsága azzal indult, hogy legendás hírű teológus családba született 1919. szeptember 9-én Debrecenben. Édesapja dr. Varga Zsigmond a nagyhírú vallástörténész professzor volt, édesanyja Erdős Mária Ágán pedig az Erdős család leszármazottja, ahol a hitvallásos családi légkör megalkuvásmentes sorsvállalásra nevelte. Ezt táplálta tovább a Debreceni Református Főgimnázium, ahol gyors nyelvi előhaladás, nyertes országos középiskolai verseny és pályatételek sokasága jelezték kiváló felkészültségét. Érettségét kitűnő eredménnyel szerezte meg. Teológiai tanulmányait Debrecenben kezdte, ahol a teológus ifjúság vezér egyéniségévé nőtte ki magát. 1939-40-ben a Hittanszaki Önképzőtársaság elnöke és a Közlöny című teológuslap intézőbizottsági tagja lett, majd a teológus ifjúság szényorává választotta. A tanítványság minőségivé igényesebbé tétele élet- és munkaprogramjává vált. Önfegyelmező és krisztusi normák alapján élő fegyelmezett közösség lebegett a szem előtt. Ezért kitartóan dolgozott a teológus gyülekezet megalakulásán, amelynek célja, idézem, a hitvalló egyháztagságra, hitbeli öntudatból folyó missziói munkára, az élet minden viszonylatában szilárd keresztény erkölcsi jellemre és keresztény magyar hazafiságra, és mindezek által az ige szolgálatára való nevelés. Eddig az idézet. A teológus gyülekezet felépítése, szabályai működése egyértelmű rokonságot mutat azokkal a gondolatokkal, amelyeket Dietrich Bonhoeffer a Német Hitvalló Egyház Finkenwaldei szemináriumában valósított meg, és irodalmi formába öntött a Gemeinsames Leben című kötetében. Barátjának írta akkoriban, Költő Gyulának. Hogy mennyi az én munkám, nem fontos. Hogy mennyi harc és vitatkozás eredménye ez, még kevésbé fontos, mert ha egyszer elértünk valami, hisszük isteni célt, ne legyen drága semmiféle emberi áldozat. A próféták és az apostolok Isten dicsőségéért és a Regnum Christi megvalósulásáért vivott életharcához úgysem hasonlítható, a mi legnagyobb áldozatunk sem, és ha hiszünk a gondviselésben, akkor mit remegünk mindig a jövő következményeitől? Én, amik hátam meget vannak, tökéletesen elfelejtvén, most már nekidőlök azoknak, amik előttem vannak. Eddig az idézet. Szényori évére a fejében és a szívében átgondolt programmal készült. Íme a programból néhány gondolat. A szényori évnek emberi részről teljes program alakítással megyek neki, és hiszem és remélem, hogy Isten segítségével sikerül minél teljesebben meg is valósítanom egyes részleteiben az igazi anyaszentegyház hasznára és a lelkek épülésére. Az általam tervezett módokat jóvá hagyta Ravasz püspök, sőt kért arra is, hogy az Istentől nékem adott talentumokat úgy forgassam, hogy hatalmas belső evangelizáció és konszolidáció valósuljon meg végre valahára a teológus gyülekezetben. Egyetemi törvényjavaslat készül, mely a sok semmiskedő bajtársi egyesület megrendszabályozása, Hóman Bálinti felügyelete alá helyezi, az új szervezettel akarja ellátni, ezzel szemben mi a lelkek egységéért dolgozunk. A kitűnő eredménnyel megszerzett első lelkészképesítő után szerzett doktori címet bölcsészetből, a hellenisztikus papíruszok, feliratok, osztrakák világa és az Új Testamentum címmel. A 42-43-as akadémiai évre Svájcba kapott ösztöndíjat, amit intenzíven kihasznált. Genfben Wiesert-Hoftal, Bázelben Barttal, Kuhlmannal és Baumgartnerrel, Zürichben Emil Brunnerrel ismerkedett meg. Ezekben az években makulátlan tisztaságúvá formálódik benne a hivatástudat, és megszületik a saját, markáns lelkipásztorképe, amit a nyilvánosság számára is megfogalmazott így. A legnehezebbje éppen most következik ránk, ifjú lelkipásztor nemzedékre. Egy démoni erőkkel küzdő, tébolydává válni kezdő világban kell új nyelveken hirdetnünk az evangéliumot, ördögöket üznünk, gyógyítanunk és vigasztalnunk Krisztus missziói parancsa szerint. Most fog eldőlni, hogy akarunk-e igazán nem szájjal, hanem szívvel bizonyságot tenni az életről és az igazságról, először önmagunk és egymás előtt. Leszünk-e már egyszer végre Krisztus harcos seregévé, életet és szívet éretté, örömest feláldozni kész, lelki tagokká, új emberekké, akik utolsó leheletükig küzdenek a mozgósított egyházban az Isten uralmáért és dicsőségéért. Most, éppen most következik a súlyos próba egész református egyházunkra, ha vajon a magunk kicsinyes érdekeinek sútba félredobásával egyedül Krisztus ismerjük el vezérnek, vagy külső győzelmektől megittasulva járjuk tovább a régi haláltáncot. A Krisztus közöttetek van, mondja Pál apostol, Krisztus ügye pedig mindenképpen győz, az ő ügye csak győzelmes ügy lehet, ami tehetetlenségünk vagy akaratunk ellenére is. Csak az a kérdés, hogy engedelmes bárányokként adjuk-e át magunkat neki, feltétlen bizalommal és örömmel követjük-e őt, valahová megy el egészen a Golgotáig, vagy megvárjuk, míg ostrommal, az ítélet szavával jelenik meg közöttünk. Ha ma még csak az ő csendes hívogatását halljuk, meg ne keményítsük szíveinket. Eddig az idézet. Ezzel a lelkülettel pályázott 1944-ben a téli szemeszterre Bécsbe, és újra ösztöndíjas lett. Tanulmányai mellett a konvent elnöke Ravasz László megbízta azzal, hogy gyülekezeti szolgálatokat is végezzen a bécsi református templomban. A tanítványból ekkor lesz egyre inkább tanúságtevő. A konventnek küldött jelentésében részletesen analizálja a gyülekezet helyzetét, és újra csak nagy terveket sző, 5 pontba foglalja össze, ezt a részén átugrom, hogy az időt kíméljük, viszont azt fontos megjegyezni, hogy a tervezgetés mellett tettekre is hajlandó volt. A bécsi német birodalmi rádió felkérésére nagypénteken, áldozó csütörtökön és pünköskor rövid vallásos tárgyú ünnepi beszédet tartott a magyar nyelvű adás keretében. A Donauzender tömérdek hálás levelet kapott az anyaországi magyaroktól Varga Zsigmond igehirdetései után. Varga Zsigmond ilyen bécsi háttérből kérvényezi lelkészi megbízásának meghosszabbítását 1945. július 31-ig, és munkája akadálytalan és eredményes végzése érdekében engedélyt kért 44. augusztus 1-jével katonai behivatására, hiszen 42 nyarán tábori lelkészi kiképzésben is részesült. Úgy vélte ekkor Varga Zsigmond, hogy a katonai minőség nem csupán magyar szempontból, hanem a német hatóságokkal való érintkezés szempontjából is feltétlenül kívánatos. A bölcs Révész Imre, mielőtt Ravasz Lászlónak javaslatot tett volna, bizalmasan kikérte Ince Gábor korábbi bécsi gondozó lelkész véleményét Varga Zsigmond elképzeléseiről. Válaszában többek között azt írta, hogy Varga Zsigmond jelentése minden esetre érdekes és örvendetes, azonban terveit túlméretezettnek tartom, az igazán csak maroknyi bécsi magyar protestáns között. Olyan alaposan megszervezni őket, mint ahogy Varga Zsigmond írja és szeretné, nem lehet, mert ezek a deréklelkek jobbára német állampolgárok és buzgó tagjai a német református egyháznak. Erősebb szervezésüknek vagy a politikai hatóságok, vagy a német református egyház vezetősége mondana ellent. A bécsi lelkésszel és szuperintendenssel én többször beszélgettem erről, és az egyébként nagyon rokonszenves urak ezt a szervezkedést nem tartják lehetőnek. A missziói tevékenység, különösen az ifjúság között, sajnos csak minimális lehet, mert a német ifjak tagjai a Hitlerjugendnek, Magyar Levente középiskolás diák pedig a római katolikus egyházhoz tartozókkal együtt sem lehet 15-20, írja Ince Gábor. A konvent még más szempontokat is figyelembe véve nem hosszabbította meg a kért időpontig Varga Zsigmond bécsi lelkészi szolgálatát 45 nyaráig. Bár ekkor már csak a tudományos kutatómunkára kellett volna összpontosítania, hogy megírja Jézus evangéliuma és a hellénizmus című értekezését, de még ősszel is vállalt szolgálatokat a templomban. Keresztény igehirdetése és gyülekezetépítő munkája miatt ekkor már megfigyelés alatt állt a nemzeti szocialista uralom alatt álló Bécsben. Az itthoni nyilas uralomátvételhez közeleső vasárnapon eljutott csúcspontjára Varga Zsigmond tanúságtétele. Egy gestapós tiszt felszólt a szószékre az igehirdetés közben, megvonom öntől a szót. Varga Zsigmond azonban csendes határozottsággal azt válaszolta, önnek ehhez nincs joga, és az istentiszteletünket sem zavarhatja meg. Miután megtudta társaitól, hogy a Collegium Hungaricumban keresték, a következő héten önként adta fel magát. Hármas vádpont alapján ítélték el, először is a német városok bombázásától remélte az esztelen és egyenlőtlen vélontás befejezését, a második vád hallgatta az angol rádió híreit és terjesztette azokat, harmadszor pedig nemzeti szocialista ellenes beállítottságú volt. A bécsi vizsgálati fogság után először Mauthausenben raboskodott, majd Gusenbe vitték, amely harmadik fokozatú koncentrációs tábor volt. A bibliai jobbra gondolva tűrte a szenvedést, és Krisztusba kapaszkodva maradt lelkipásztora fogolytársainak. Tífuszt kapott, majd tüdőgyulladásban szenvedett. Az embertelen bánásmód következtében így halt meg 1945. március 5-én, mindössze 26 esztendős korában. Hitvalló életének számon tartása és példaként állítása egész magyarországi református egyházunk folyamatos erkölcsi kötelessége. Kevés olyan keresztény személyiséggel büszkélkedhet egyházunk, mint amilyen ifjú dr. Varga Zsigmond volt. Méltán tarthatjuk számon őt úgy, mint a magyar Bonhoeffert, aki Krisztus vértanújaként halt meg, és ezáltal tanítónká avatta az élet ura. Mire tanít és emlékeztet bennünket ma ez az életút, ez a mártír teológus? Először arra, hogy a keresztény és benne a teológus egzisztencia kiműveléséért keményebben kell dolgoznunk, és komolyabban kell venni tanítványságunkat. Másodszor arra, hogy a tudományos teológia és az izgató sorskérdések nem mennek el egymás mellett, hanem a gyülekezet közösség életében találkoznak, és átható, irányító szerepre kell jutnia. Harmadszor az ige éltető, kormányzó és megigazító fősége alatt a Krisztus ügyében méltóság megidézhető tanúnak lenni. A megidézhetőség előfeltétele, hogy belül kell lenni az eseményeken, és a Krisztus eseményt látó és halló távolságon belülről, személyes tapasztalatként erőteljesen kell képviselni ebben a világban, hogy jelen legyen rajtunk keresztül a Krisztus. Jelmondata ma a látszatkeltés világában különösen elgondolkodtató. Non videri, sed esse. Nem látszani, hanem lenni. Olyan korban élünk, mikor szinte túlhajtott módon a sztárokra figyel a világ, és nem a mártírokra. Sőt, Magyarországon a megasztára menő. De nekünk tudnunk kell, hogy ma is áll az igazság, a mártírok vére magvetés, és ettől megy előrébb a világ. A sztárolt ember, a sztárcsinálók kitalálják és felépítik, a mártír épül és épít. A sztárolt embernek kitalálják az imidzsét, a mártírnak karakteres arcéle van. A sztárolt ember a reflektorfénybe vágyik, a mártírban világosság támad és továbbadja. A sztárolt ember várja, hogy felfedezzék, a mártírt a megragadottság hordozza. A sztárolt embernek szlogent adnak a szájába. A mártírnak megadatik a helyén mondott szó. A sztárolt ember számára szórakozás Jézus Krisztus, mint szupersztár, a mártírnak viszont, ahogyan Szabó püspök úr írta az egyik írásában, örömforrása a Passió Krisztusa. A sztár szeretné megvalósítani önmagát, a mártír a megváltás megvalósultságát éli meg. A sztárolt ember elkopik, és lassan kimegy a divatból, a mártír ragyog, és óhatatlanul eljön újra aktualitásának ideje. Minden teológus generáció megéli, hogy a papi vizsgára készítendő vizsgaprédikáció textusválasztása, csomópontjai, üzenete, személyes hitvallás is olyan gyöngyszem, amit árszpoétikának is szán. Így tettem ezt én jó magam is, és ülünk ebben a teremben jó néhányan, akik ilyen komolyan vettük ezt a bizonyos záró igehirdetést. Varga Zsigmond maga is így tett. A Jelenések könyve gyülekezeti leveleiből ő a filadelfiai gyülekezethez írt levél verseit választotta, amikor még nem is sejtette, hogy mártír lesz. Itt ezt olvassuk többek között. Bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat, aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Hisszük, hogy ez történt ifjú dr. Varga Zsigmonddal is. Köszönöm a figyelmet.